szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Valpola Rahula, a Buddha tanítása. Fordította Tóth Zsuzsanna. Szerkesztette és lektorálta Farkas Pál. A válogatott szövegeket fordította Farkas Pál, Fórizs László, Tóth Zsuzsanna és Vég József. Minden adományt fölülmúl a tanítás adománya. Szabbadánam, dammadánam, dzsináti. A négy nemes igazság. A Buddha tanításának lényege a négy nemes igazság, Csattári Arjaszatcsáni, amelyet első tanító beszédében fejtett ki. A beszédet régi társainak, az ötaszkétának adta Iszipatanában, Maszárnát, Benáres mellett. A szöveg, ahogy azt az eredeti forrásokból ismerjük, a négy igazság összefoglalását adja. Emellett igen sok olyan buddhista szöveg van, amely újra meg újra, részletesebben, más és más módon fejti ki ezt a tanítást. Ha a négy nemes igazságot e magyarázatok és utalások segítségével tanulmányozzuk, akkor viszonylag pontos képet kapunk arról, hogy az eredeti szövegek szerint melyek a Buddha alapvető tanításai. A négy nemes igazság a következő. Első. Dukha. Második. Samudaya. A dukha keletkezése vagy eredete. Harmadik. Niroda. A dukha megszűnése. Negyedik. Magga. A dukha megszűnéséhez vezető út. Dukha. Az első nemes igazság. Az első nemes igazságot Dukha Arjaszatcsana, szinte minden tudós így fordítja, a szenvedés nemes igazsága, és úgy értelmezi, hogy az élet a buddhizmus szerint nem más, mint szenvedés és kín. Mind a fordítás, mind az értelmezés igen pontatlan és félrevezető. E korlátolt felszínes fordítás és annak felszínes értelmezése az oka annak, hogy sokan tévesen úgy vélik, hogy a buddhizmus pesszimista. Először is, a buddhizmus nem pesszimista és nem optimista. Ha valami mondható róla, akkor realista, mert valósághű képet alkot az életről és a világról. Objektíven tekint a dolgokra, jatta bhutam. Nem ringatja az embert abba az ostoba illúzióba, hogy paradicsomban élünk, de nem is riogatja és kínozza képzeletbeli félelmekkel és bűnökkel. Pontos és objektív leírást ad arról, hogy mik vagyunk és milyen a világ körülöttünk, és megmutatja a tökéletes szabadsághoz, békéhez, nyugalomhoz és boldogsághoz vezető utat. Lehetséges, hogy az egyik orvos eltúlozza a betegség súlyosságát és felad minden reményt. A másik pedig tudatlanságában kijelenti, hogy nincs betegség, és kezelésre sincs szükség, és ezzel áltatja a beteget. Mondhatjuk azt, hogy az előbbi orvos pesszimista, az utóbbi pedig optimista, csak hogy mindkettő egyaránt veszélyes. Egy harmadik orvos pedig helyesen diagnosztizálja a tüneteket, világosan látja, hogy a betegség gyógyítható, irányítja a kezelést, és ezzel megmenti betegét. A Buddha ehhez a harmadik orvoshoz hasonlítható. Ő a világ bajainak bölcs és tudós orvosa, Bhissaka vagy Bhaisajja guru. Igaz, hogy a páli dukha hétköznapi jelentése szenvedés, fájdalom, bánat vagy nyomorúság, ellentéte a szukha, amelynek jelentése boldogság, kényelem vagy elégedettség. Azonban a dukha, mint az első nemes igazság, amely a Buddha életéről és világról alkotott nézetét foglalja össze, mélyebb filozófiai jelentéssel bír, és jóval szélesebb körben vannak jelentés árnyalatai. Az igaz, hogy az első nemes igazságban a dukha természetesen magában foglalja a hétköznapi jelentést, a szenvedést is, de emellett olyan elgondolásokat is felölel, mint a tökéletlenség, a mulandóság, az üresség és a lényeg nélküliség. Ezért nehéz olyan szót találni, amely kifejezi mindazt, amit a dukha jelent az első nemes igazságban, azaz helyesebb megtartani a páli kifejezést, mint kényelmesen szenvedésnek vagy fájdalomnak fordítani, majd tévesen értelmezni. A Buddha, amikor azt mondja, hogy van szenvedés, nem tagadja azt, hogy az életben van boldogság, épp ellenkezőleg. Elismeri az anyagi és szellemi boldogság különféle formáit. A világi emberek esetében épp úgy, mint a szerzetesek esetében. Az Anguttara Nikkájában a Buddha tanítóbeszédei tartalmazó 5 páli nyelvű gyűjtemény egyikében található egy felsorolás a boldogság szukháni formáiról. Szerepel benne például a családi élettel járó boldogság, a remete élettel járó boldogság, az érzéki örömök nyújtotta boldogság és a lemondás boldogsága, a ragaszkodással járó boldogság és a ragaszkodásmentességgel járó boldogság, a testi boldogság és a tudat boldogsága, stb. Csak hogy ezek mind a dukha körébe tartoznak. Még a magasabb szintű meditáció gyakorlásával elért igen tiszta spirituális állapotok, a dzsánák, szanszkritül dzsánák, vagyis elmélyedés, amelyekben a szó megszokott értelmében vett szenvedésnek az árnyéka sincs jelen, és amelyeket zavartalan boldogságként írnak le, valamint az a dzsána állapot, amely mind a kellemes, szukha, mind a kellemetlen, dukha érzésektől mentes, és nem más, mint tiszta egykedvűség és tudatosság, még ezek az állapotok is a dukha körébe tartoznak. A Majjhima Nikkája, az 5 eredeti gyűjtemény egyike, egyik szuttájában a Buddha, miután dicsőíti egy dzsánának jellemző spirituális boldogságot, kijelenti, hogy ez mulandó, dukha és változásnak kitett. Érdemes megfigyelni, hogy explicit módon a dukha kifejezés kerül használatra. Minden dukha, és nem azért, mert a szó megszokott értelmében vett szenvedéssel jár, hanem azért, mert minden dukha, ami mulandó. A Buddha realista és objektív volt. Az életről és az érzéki örömök élvezetéről azt mondta, hogy az embernek 3 dolgot kell világosan megértenie. Első, a vonzalmat vagy élvezetet, asszáda. Második, a rossz következményt, veszélyt vagy elégtelenséget, adínava. És harmadik, a szabadságot vagy szabadulást, nisszerána. Amikor meglátunk egy kellemes külsejű embert, akkor vonzódni kezdünk hozzá, és örömünket lejjük abban, ha újra látjuk. Örömöt és megelégedettséget érzünk a jelenlétében. Ez élvezet, asszáda. Ezt mutatja a tapasztalat. Csak hogy ez az élvezet nem állandó, épp úgy, ahogy ez a személy és vonzó tulajdonságai sem állandók. Amikor megváltozik a helyzet, amikor nem láthatjuk az illetőt, amikor már nincs részünk ebben az élvezetben, akkor elszomorodunk, észszerűtlenül kezdünk viselkedni, kibillenünk az egyensúlyunkból, akár ostobaságokat is csinálunk. Ez a helyzet rossz, elégtelen vagy veszélyes aspektusa, adínava. Ezt is a tapasztalat mutatja. Viszont ha nem ragaszkodunk az illetőhöz, ha teljesen vágytalanok vagyunk, az a szabadság, a megszabadulás. Nisszarána. Ez a 3 dolog az életben minden élvezetre igaz. Világos tehát, hogy nem optimizmusról vagy pessimizmusról van szó, hanem arról, hogy az élet örömeit és fájdalmait egyaránt észre kell vennünk, ahogy észre kell vennünk az ezektől való szabadságot is. Ekkor értjük meg az életet teljesen és objektíven. Csak is ekkor lehetséges a valódi szabadság. A Buddha a következőket mondja. Bhikkhuk. Ha egy remete vagy brámaná nem érti meg így módon a valóságnak megfelelően azt, hogy az érzéki örömök élvezete élvezet, az érzéki örömök elégtelensége elégtelenség, és hogy az ezektől való szabadulás szabadulás, akkor nem lehetséges, hogy teljes mértékben megértse az érzéki örömök iránti vágyat, vagy hogy más valakinek útmutatást adjon ehhez, vagy hogy az útmutatást követő személy teljes mértékben megértse az érzéki örömök iránti vágyat. De Bhikkhuk, ha egy remete vagy brámana így módon a valóságnak megfelelően érti meg azt, hogy az érzéki örömök élvezete élvezet, az érzéki örömök elégtelensége elégtelenség, és hogy az ezektől való szabadulás szabadulás, akkor lehetséges, hogy teljes mértékben megértse az érzéki örömök iránti vágyat, vagy hogy más valakinek útmutatást adjon ehhez, vagy hogy az útmutatást követő személy teljes mértékben megértse az érzéki örömök iránti vágyat. A dukha fogalmát 3 szempontból vizsgálhatjuk. Első, a dukha, mint hétköznapi szenvedés. Dukha, dukha. Második, a dukha, mint a változás okozta szenvedés. Viparináma dukha. És harmadik, a dukha, mint a feltételekhez kötött állapot, szankára dukha. Az életben minden szenvedés, például a születés, az öregség, a betegség, a halál, az együttlét a kellemetlen személyekkel, a kellemetlen körülmények megtapasztalása, az elválás szeretteinktől és a kellemes körülményektől. Ha nem tudjuk megszerezni azt, amit akarunk, a szomorúság, a siránkozás, a nyugtalanság, vagyis az összes test és tudati szenvedés, amely általában szenvedésnek tartanak, a dukha mint hétköznapi szenvedés kategóriájába tartozik. A boldogság érzése, a boldogság mint körülmény nem állandó, nem tart örökké. Előbb vagy utóbb megváltozik. És a változás bekövetkezése szenvedéssel, kínnal, boldogtalansággal jár. Ezeket a viszontagságokat foglalja magában a változás okozta szenvedés, viparináma dukha. A szenvedés fentemlített két formáját könnyű megérteni. Létezésüket senki sem tagadja. Az első nemes igazságnak ezt az aspektusát többen ismerik, mivel könnyebb megérteni. Mindennapi életünk során mindannyian tapasztaljuk. Azonban a dukha, mint feltételekhez kötött állapot, vagyis szankára dukha, az első nemes igazság legfontosabb filozófiai aspektusa. Megértéséhez elemző magyarázatot kell adnunk arra, hogy mi az, amit lénynek, egyénnek vagy énnek nevezünk. A buddhista filozófia szerint az, amit így nevezünk, nem több, mint folytonosan változó test és tudati energiák kombinációja, amelyet öt csoportba vagy halmazba csoportosíthatunk. Panchakanda. A Buddha azt mondja, röviden, szenvedés a ragaszkodás eme öt halmaza. Máshol a dukhát egyértelműen az öt halmazzal azonosítja. Bhikkhuk, mi a dukha? Azt kell mondanunk, hogy a dukha a ragaszkodás öt halmaza. Ezen a ponton világosan meg kell értenünk, hogy a dukha és az öt halmaz nem különbözik egymástól. Az öt halmaz maga a dukha. Jobban megértjük a kérdést, ha valamennyire belátjuk, hogy mit jelent ez az öt halmaz, amelyek az úgynevezett lényt alkotják. Az alábbiakban ezt vizsgáljuk. Az öt halmaz. Az első halmaz az anyag, rupa kanda. Ez magában foglalja a hagyományos négy nagy elemet, Chattari Mahabhuttani, nevezetesen a szilárdságot, a folyékonyságot, a hőt és a mozgást, valamint a négy nagy elem származékait, Upadaya Rupa. Ilyen származék az öt érzékszerv, azaz a szem, a fül, az orr, a nyelv és a tapintás képessége, valamint ezek megfelelői a külső világban, vagyis a látható forma, a hang, a szag, az íz és a tapintható dolgok, valamint bizonyos gondolatok vagy elképzelések, amelyek a tudattárgyak körébe tartoznak. Az anyag halmazatát magában foglalja teljes, külső és belső anyagi világot. A második az érzés halmaza. Vedanakanda. Ez a csoport foglalja magában minden érzésünket, legyen az kellemes, kellemetlen vagy semleges, amelyet akkor tapasztalunk, amikor a külső világgal kapcsolatba kerülnek testi vagy tudati érzékszerveink. Hat fajtája van. Az érzések, amelyeket a szem és a látható formák találkozása kelt, a fülé és a hangoké, az orré és a szagoké, a nyelvé és az ízeké, a testé és a tapintható tárgyaké, valamint az elméjé, amely a buddhista filozófia szerint a hatodik képesség, és tudattárgyaké, avagy gondolatoké, elképzeléseké. Ez a csoport foglalja magában minden testi és tudati érzésünket. Ezen a ponton hasznos lehet arról szólni, hogy a buddhista filozófiában mit értünk elme, manasz alatt. Világosan kell látnunk, hogy az elme nem a szellem, mint az anyag ellentéte. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a legtöbb filozófiai és vallási rendszerrel szemben a buddhizmus szerint nincs szellem, amely ellentétes lenne az anyaggal. Az elme épp oly képesség vagy szerv, indria, mint a szem vagy fül. A többi képességhez hasonlóan uralható és fejleszthető. A Buddha gyakran említi, hogy a hat képesség uralása és fegyelmezése értékes dolog. A szem és az elme mint képességek között az a különbség, hogy míg az előbbi a színek és a látható formák világát tapasztalja, az utóbbi a gondolatokat és a tudattárgyakat. A világ különböző szeleteit különböző érzékekkel tapasztaljuk. Nem hallhatjuk a színeket, de láthatjuk őket. A hangokat pedig nem láthatjuk, de hallhatjuk. Tehát az öt fizikai érzékszervünkkel, a szemmel, füllel, orral, nyelvvel és testtel csupán a látható formák, a hangok, a szagok, az ízek és a tapintható tárgyak világát tapasztaljuk. Azonban ez nem az egész világ, csupán annak egy szelete. Mi a helyzet az elgondolásokkal, a gondolatokkal? Ezek is a világhoz tartoznak, de a szem, a fül, az orr, a nyelv és a test képességével nem érzékelhetők. Viszont van egy másik képesség, amely érzékeli őket. Az elme. Már most az elgondolások és a gondolatok nem függetlenek az öt fizikai érzékszervi képesség által tapasztalt világtól. Éppenséggel a fizikai tapasztalatoktól függnek, azok függvényében léteznek. Ezért van az, hogy annak az embernek, aki vakon született, nem lehet fogalma színekről, csak is a hangok vagy a más érzékszervei által tapasztalt egyéb dolgok analógiája segítségével. A világ részét képező gondolatokat és elgondolásokat tehát a fizikai tapasztalatok hozzák létre és határozzák meg, és az elme fogja fel őket. Ezért az elmét épp úgy érzékszervnek vagy képességnek tekintik, mint a szemet vagy a fület. A harmadik észlelések halmaza Sanyakanda. Az érzésekhez hasonlóan az észlelések is hatfélék lehetnek. A hat belső képesség és az azoknak megfelelően hat érzéki tárgy szerint. Az érzésekhez hasonlóan az észlelések is hatfélék lehetnek. A hat belső képesség és az azoknak megfelelő hat érzéki tárgy szerint. Az érzésekhez hasonlóan a hat képesség és a külvilág érintkezése során jönnek létre. Az észlelés az, ami a testi és tudati tárgyakat felismeri. A negyedik halmaza késztetések halmaza, Sankarakanda. Ebbe a csoportba tartozik minden szándékos tett, jó és rossz egyaránt. Az, amit szanszkrit szóval általában karmának nevezünk, szintén ide tartozik. Ezen a ponton érdemes felidézni, hogy a Buddha hogyan határozta meg a karmát. Bhikkhuk, a szándékot vagy csétanát nevezem karmának. Az ember, ha megvan benne a szándék, testtel, beszéddel és tudattal cselekszik. A szándék tudati konstrukció, tudati tevékenység. Funkciója az, hogy a tudatot a jó, a rossz vagy a semleges cselekedetek köré felé irányítsa. Az érzésekhez és az észlelésekhez hasonlóan a szándéknak is hat fajtája van. A hat belső képességnek és a nekik megfelelő, a külvilágban található hatféle fizikai és tudati tárgynak megfelelően. Az érzések és észlelések nem szándékos tettek, nem váltanak ki karmikus következményeket. Kizárólag a szándékos cselekedetek járhatnak karmikus következményekkel, mint például a figyelem, az akarat, az elhatározás, a bizalom, az összeszedettség, a bölcsesség, az erő, a vágy, az ellenérzés vagy a gyűlölet, a tudatlanság, a gőg, az énképzet. 52 ilyen tudati tevékenység van. Ezek alkotják a késztetések halmazát. Az ötödik a tudatosság halmaza, Vinyanakanda. A tudatosság reakció vagy válaszadás, amelynek alapja a hat képesség, a szem, fül, orr, nyelv, test és elme valamelyike, tárgya pedig a hat nekik megfelelő külső jelenség. Látható forma, hang, szag, íz, tapintható tárgy és tudattárgy, azaz gondolat vagy elgondolás egyike. A látás tudatosság alapja például a szem, tárgya pedig a látható forma. Az elme tudatosság alapja az elme, tárgya pedig a tudattárgy, vagyis elgondolás vagy gondolat, azaz dhamma. A tudatosság tehát más képességekkel áll kapcsolatban. A tudatosság az érzéshez, az észleléshez és a szándékhoz hasonlóan szintén hatféle lehet, a hat belső tudatosságnak és a hat külső tárgynak megfelelően. Világosan kell látnunk, hogy a tudatosság nem ismeri fel a tárgyat. Ez az, amikor az ember tudatában van valaminek, tudatában van egy tárgy jelenlétének. Amikor a szem találkozik egy színnel, mondjuk a kékkel, akkor megjelenik a szemtudatosság. Ez azt jelenti, hogy tudatában vagyunk a szín jelenlétének. Ebben a szakaszban még nincs jelen a felismerés. Az észlelés, a fentebb tárgyalt harmadik halmaz az, ami felismeri, hogy kék. A látástudatosság filozófiai kifejezés, amely ugyanazt a fogalmat jelöli, mint a hétköznapi látás szó. A látás még nem jelent felismerést is, és ugyanez vonatkozik a tudatosság egyéb formáira is. Ezen a ponton meg kell említenünk, hogy a buddhista filozófia szerint nincs olyan állandó, változatlan szellem, amelyet énnek, léleknek vagy egónak nevezhetnénk, és az anyag ellentétpárjának tekinthetnénk, és hogy a tudatosságot, vinyána, nem szabad az anyaggal ellentétben álló szellemnek tekinteni. Ezt különösen hangsúlyozni kell, mert a legkorábbi időktől kezdve egészen a mai napig tartja magát az a téves elképzelés, miszerint a tudatosság nem más, mint az én vagy a lélek, amely az élet során folytonos, állandó szubstanciaként van jelen. A Buddha egyik tanítványa, akit Szátinak neveztek, úgy vélte, hogy a mester tanítása a következő. Éppen ez a tudatosság az, amely átvándorol és kóborol. A Buddha megkérdezte tőle, hogy mit ért tudatosság alatt. Száti klasszikus választ adott erre a kérdésre. Tudatosság az, ami a jó és a rossz tettek következményeit itt és ott megtapasztalja. Te ostoba, válaszolta mester, hallottad-e valaha, hogy így fejtettem ki a tant? Vajon nem magyaráztam el sokféleképpen, hogy a tudatosság feltételek hatására jelenik meg, s hogy feltételek nélkül nem jelenik meg a tudatosság? Akkor a Buddha tovább részletezte a tudatosságot. A tudatosság azon feltétel alapján kapja nevét, melynek révén megjelenik. Ha a tudatosság a szem és a látható formák révén kel fel, akkor szemtudatosságnak nevezik. Ha a fül és a hangok révén, akkor fültudatosságnak. Ha az orr és a szagok révén, akkor orrtudatosságnak. Ha a nyelv és az ízek révén, akkor nyelvtudatosságnak. Ha a test és a tapintható tárgyak révén, akkor testtudatosságnak. Ha az elme és a tudattárgyak, elgondolások és gondolatok révén, akkor elmetudatosságnak. A Buddha következőképpen szemléltette ezt a gondolatot. A tüzet aszerint nevezik el, hogy mi táplálja. Ha fa táplálja, akkor fa tűz. Ha szalma táplálja, akkor szalma tűz. Ugyanígy a tudatosság is azon feltétel alapján kapja a nevét, amelynek függvényében megjelenik. Ezzel kapcsolatban Buttagósa, a kiváló kommentáríró hozzáteszi. A tűz, amelyet a fa táplál, csak akkor ég, ha van tüzelőanyag, de amint a tüzelőanyag elfogy, ott helyben kialszik, mivel ebben az esetben a feltétel megváltozott, ám a tűz nem lép át a forgácsra, stb., és nem lesz forgács tűz, és így tovább. Ugyanígy a tudatosság, amely a szemnek és a látható formáknak köszönhetően jelenik meg abban az érzékszervi kapuban, azaz a szemben, és amely csak akkor van jelen, ha jelen van a szem, a látható formák, a fény és a figyelem, mint feltétel, de megszűnik akkor és ott, amikor e feltételek már nincsenek jelen, mivel megváltoztak. Ez a tudatosság nem lép a fülre meg a többire, és nem lesz belőle fültudatosság vagy egyéb tudatosság. A Buddha egyértelműen kijelentette, hogy a tudatosság az anyagtól, az érzéstől, az észleléstől és a késztetésektől függ, és hogy ezektől függetlenül nem létezhet. A következőket mondja. A tudatosság létezhet úgy, hogy eszköze az anyag, hogy tárgya az anyag, hogy támasza az anyag, és örömöt keresve növekedhet, gyarapodhat és fejlődhet. A tudatosság létezhet úgy, hogy eszköze az érzés, vagy eszköze az észlelés, vagy eszköze a késztetés, tárgya a késztetés, támasza a késztetés, és örömöt keresve növekedhet, gyarapodhat és fejlődhet. Ha valaki azt mondaná, megmutatom az anyagtól, érzéstől, észleléstől és késztetéstől független tudatosság jövését, menését, elmúlását, megjelenését, növekedését, gyarapodását és fejlődését, akkor olyasmiről beszélne, ami nem létezik. Röviden ez az öt halmaz. A lény, az egyén vagy az én csupán alkalmas nevek, amelyekkel az öt csoport kombinációját jelöljük. Mind mulandók, folyamatosan változnak. Ami mulandó, az dukha. Valójában ezt jelentik a Buddha szavai, miszerint röviden dukha a ragaszkodás öt halmaza. Az öt halmaz még két egymást követő pillanatban sem ugyanaz. Ebben az esetben az á nem azonos ával. A halmazok a pillanatról pillanatra történő keletkezés és elmúlás folyamatos áramlásában léteznek. Brámana. Olyan ez, mint a hegyi folyó. Gyorsan folyik tova, mindent magával sodor, és nincs olyan perc, nincs olyan pillanat, hogy megállna a folyása, csak halad tovább. Brámana, ilyen az emberi élet is. Hegyi folyóhoz hasonló. Ahogy a Buddha Rattapálának mondta, a világ folytonos áramlásban van, és mulandó. Az egyik dolog eltűnik, s ezzel meghatározza a következő megjelenését az okok és okozatok sorozatában. Nincs bennük változatlan lényegiség. Semmi sincs bennük, amit állandó énnek, átmannak, személyiségnek mondhatnánk, vagy bármi olyasminek tekinthetnénk, amit valóban énnek nevezhetünk. Abban mindenki egyetért, hogy sem az anyagot, sem az érzést, sem az észlelést, sem a tudati tevékenységeket, sem a tudatosságot nem nevezhetjük valójában énnek. De amikor az öt fizikai és tudati, egymástól kölcsönösen függő halmaz egymással összefüggésben, pszichofiziológiai gépezetként működik együtt, akkor az a benyomásunk, hogy létezik én. Ez azonban téves elgondolás, egy késztetés, amely nem más, mint a negyedik halmazt kitevő, fentemlített 52 késztetés egyike. Az én képzet. Szakkája Ditti. Az öt halmaz együttese, amelyet általában lénynek nevezünk, nem más, mint dukha, szankára dukha. Az öt halmaz mögött nem áll semmiféle lény vagy én, aki megtapasztalná a dukhát. Ahogy Budda Gósza mondta, csak szenvedés van, de nem található a szenvedő. Vannak tettek, de nem található a cselekvő. A mozgás mögött nem áll mozdulatlan mozgató, csak mozgás van. Nem az élet mozog, az élet maga a mozgás, az élet és a mozgás nem különböznek. Más szóval, a gondolat mögött nincs gondolkodó személy, a gondolat maga a gondolkodó. Ha elvesszük a gondolatot, nem találjuk a gondolkodót. Itt azt találhatjuk, hogy a buddhista nézet homlokegyenest ellentétben áll a kartéziánus cogito ergo summal, vagyis azzal az elgondolással, miszerint gondolkodom, tehát vagyok. Felmerülhet a kérdés, hogy az életnek van-e kezdete. A Buddha tanításai szerint gondolattal nem tudjuk fedmérni az élőlények életfolyamatának kezdetét. Az, aki hiszi, hogy az életet Isten teremtette, meglepődhet ezen a válaszon. De ha feltesszük neki a kérdést, hogy Isten léte mikor kezdődött, akkor habozás nélkül azt válaszolja, hogy Isten létének nincs kezdete, és ezt a választ nem tartja meglepőnek. A Buddha azt mondja, bhikkhuk, a folytonossága köre, vagy számszara, látható, vég nélkül való. Ugyanígy nem észlelhető, hogy mikor kezdődött a tudatlanságba süllyedt, vágyaktól leigázott lények kóborlása, vándorlása. Később a Buddha ezt mondja a tudatlanságról, vagyis a létezés körforgásának fő okáról. A tudatlanság, avagy avidzsa kezdetét nem lehet úgy érzékelni, hogy azt állíthatnánk, egy bizonyos pont előtt nem volt tudatlanság. Nem lehet tehát azt mondani, hogy egy bizonyos pont előtt nem volt élet. Röviden ezt jelenti a dukha nemes igazsága. Rendkívül fontos, hogy világosan megértsük ezt az igazságot, mivel ahogy a Buddha mondja, az, aki látja a dukhát, látja a dukha keletkezését is, látja a dukha megszűnését is, valamint látja a dukha megszűnéséhez vezető utat. Egy buddhista ettől nem lesz lehangolt vagy rosszkedvű, ahogy azt sokan tévesen hiszik. Épp ellenkezőleg, az igazi buddhista a legboldogabb lények egyike. Nincs benne félelem vagy aggódalom. Mindig nyugodt és derűs, nem zaklatják fel a változások és a problémák, mert úgy látja a dolgokat, ahogy azok vannak. A Buddha nem volt melankolikus vagy lehangolt. Kortársai leírása szerint mindig mosolygott. A buddhista képeken és szobrokon minden esetben boldog, nyugodt, elégedett és együttérző arckifejezéssel ábrázolják, arcán nyoma sincs szenvedésnek vagy fájdalomnak. A buddhista művészet és építészet, a buddhista templomok sosem nyújtanak lehangoló vagy szomorú benyomást, hanem nyugodt és derűs örömöt sugároznak. Jól lehet, az életben van szenvedés, a buddhista ember nem szomorkodik miatta, nem is dühöng és nem türelmetlenkedik. A buddhizmus szerint az egyik legsúlyosabb rossz az ellenérzés vagy gyűlölet. Az ellenérzés, avagy patiga, a magyarázat szerint az élőlényekkel, a szenvedésekkel és a szenvedéssel kapcsolatos dolgokkal szembeni rossz indulat. Funkciója szerint a boldogtalan tudatállapotok és a helytelen viselkedés alapjául szolgál. Ezért nem helyes türelmetlenül fogadni a szenvedést. A türelmetlenség vagy a harag nem szünteti meg a szenvedést. Épp ellenkezőleg. Csak súlyosbítja a problémákat, csak ront a már amúgy is kellemetlen helyzeten. Nem haragra és türelmetlenségre van szükségünk, hanem arra, hogy megértsük a szenvedést, azt, hogy hogyan keletkezik és hogyan lehet véget vetni neki. Aztán eszerint tevékenykedni türelmesen, intelligensen, elszántan és energikusan. Van két régi buddhista szöveg, a Theragata és a Therigata, amely többek között a Buddha férfi és női tanítványainak örömteli kijelentéseit tartalmazzák. Ezek az emberek a Buddha tanításai segítségével találták meg a békét és a boldogságot. Kószala királya egyszer azt mondta Buddhának, hogy sok más vallási rendszerrel ellentétben, amelyek követői elkínzottak, durva külsejűek, sápadtak, ösztövérek és visszataszítóak, a Buddha tanítványai boldogok és elégedettek, lelkesültek, élvezik a szellemi életet, érzékeik nyugodtak, nyugodtan élnek, derűsek, békések, és elméjük gazelláihoz hasonló, vagyis szívük könnyed. A király még hozzátette, hogy véleménye szerint ez az egészséges alkat annak tudható be, hogy ezek a tiszteletre méltók bizonyára megértették a magasztus tanításának mélységes jelentését. A buddhizmus éppen hogy szembe helyezkedik a melankólikus, szomorú, önostorozó és nyomott tudatállapottal, sőt, ezt a tudatállapotot az igazság megértése akadályának tekinti. Emellett pedig érdekes szem előtt tartani, hogy az öröm a hét bodzsanga, azaz megvilágosodási tényező egyike, tehát olyan alapvető minőség, amely a nirvána megvalósításához szükséges.